kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szünetel a Szent Péter téren szerdánként szokásos audiencia, mert 14. Leó pápa Rómához közeli Castel Gandolfóba költözik júliusban, közölte a Vatikán. Leó pápa legutóbbi szerdai általános audiencián és a vasárnap déli úrangyala imádságon is köszönetet mondott a híveknek, akik a rendkívüli meleg ellenére nem mondtak le róla, hogy a Szent Péter téren legyenek. Az egyházfő július 4-én egynapos látogatásra a dél-olaszországi Lampedusa szigetére utazik, majd Vatikánvárosból az onnan valamivel több mint 20 kilométerre lévő Castel Gandolfo rezidenciájára költözik. Július 5-én és július 12-én a kisváros pápai palotájából hangzik majd el az Angelus. A következő vatikáni audiencia augusztus 5-én lesz, de a forró Szent Péter tér helyett a pápa a 6. Pál audiencia terembe várja a résztvevőket. Nap mint nap emberek ezrei dolgoznak azért, hogy a közigazgatás megbízhatóan működjön, az ügyintézés gyorsabb, egyszerűbb és biztonságosabb legyen, és hogy az állam valóban az embereket szolgálja. Közölte a vidék és településfejlesztési miniszter a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja alkalmából a közösségi oldalán. Lőrinc Viktória azt írta, valamennyi kollégáját levélben köszöntötte, megköszönve a közszolgálatában végzett áldozatos munkájukat. A közjó iránti elkötelezettségük, szakmai felkészültségük és felelősségtudatuk olyan értékek, amelyekre minden közösségnek szüksége van, fogalmazott a miniszter. A kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják a felhasználói letiltásokat a Magyarország kormánya közösségi oldalon. Olvasható a kormány közösségi oldalán szerdán megosztott bejegyzésben. A videóhoz, amelyben látszik, ahogy a tiltott felhasználók listáját végiggörgetik, azt írták 13 perc. Ennyi ideig tart végiggörgetni a Magyarország kormánya közösségi oldaláról az előző kormányzat által letiltott felhasználók listáját. Ez csak nem 10 000 elhallgatott magyar embert jelent, közölték. Példátlan és egyben felemelő, hogy igazi nemzeti egység alakult ki, és már 4-ből 3 magyar támogatja a Tisza kormány működő és emberséges Magyarországért végzett munkáját. Kommentált a Magyar Péter miniszterelnök a HVG számára készített medián felmérést, amely szerint a biztos pártválasztók körében 73%-os a Tisza támogatottsága, míg a Fideszé 21%. Mától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással. A budapesti utcákról több mint 3 000 parkoló automata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. november 27-i ülésén döntött a parkoló automaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés 2026. július 1-én lépett hatályba. A készpénzes parkolási díj fizetés lehetőségének megtartását követelte budapesti sajtótájékoztatóján Balogh Csaba, a Mi Hazánk Mozgalom fővárosi elnöke. A politikus jogilag elfogadhatatlannak nevezte a városvezetés azon döntését, hogy kivezetik ezt a lehetőséget. Azzal érvelt, a készpénz használat alkotmányos jogába ütközik, amelyet a balliberális főváros sem írhat felül. Ráadásul az intézkedés indokolatlanul hozza hátrányos helyzetbe azokat a 100 000-eket, akik nem rendelkeznek okos eszközökkel. A jogtalan kilakoltatások kiszűrésének azonnali leállítására szólította fel szerdán a Magyar Bírósági Végrehajtói Kart, a Mi Hazánk végrehajtási és hitelügyi szakpolitikusa. Fiszter Zsuzsanna közleménye szerint a törvényi tiltás dacára egyes végrehajtók továbbra is megpróbálják megfélemlíteni a devizacsalás áldozatait és kilakoltatásról szóló értesítést küldenek nekik. Végül az időjárásról. Sok lesz a felhő, amelyből több helyen várható záporzivatar kialakulása, a konvektív gócokat helyenként felhőszakadás kísérheti, a Dunától keletre alapvetően gyenge lesz a légmozgás, ugyanakkor a Dunántúlon nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél, emellett zivatarok környezetében is lehetnek erős vagy akár viharos széllökések. Hajnalra 18 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet. Csütörtökön a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között valószínű. Híreket hallottak.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban dr. Medgyessy Melinda ügyvéddel pályájának kezdetéről, a házasságáról, valamint a családi életéről beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita. Mai vendégem azt gondolom, hogy sosem unatkozik, hiszen ügyvédirodát vezet, rengeteg ember jogi problémájának megoldásán dolgozik, és minden mellett 4 gyermekes édesanya. Nagyon sok szeretettel köszöntelek itt rádió mikrofonjánál.
Köszönöm szépen.
Utazunk most vissza az időbe egy kicsit, és mesélj a fiatal korodról, illetve a pályaválasztásodról. Hogyan jött a te életedbe ez az igen komoly hivatás?
Lehet, hogy már az óvodáskort említeném, mert ott már a nagycsoportos ballagásomkor Béka királynő főszerepet kaptam. Igen, valójában szerintem itt indulhatott a karrierem. Volt egy nagyon domináns és irányító nagymamám, aki minden szervezett, intézett, recskán laktunk, és a házi orvos mellett volt asszisztens, hát a faluban mindenkit ismert. És ugyanakkor nagyon pártfogásába vett, mert csípőficammal születtem, és 7-szer műtöttek. És emiatt ő úgy gondolta szerintem, hogy nagyon sok mindent el kell, hogy intézzen nekem, úgyhogy szerintem ezt a főszerepet is ő intézhette, és így indultam el. Aztán 2 évet a Recski általános iskolában tanultam, ott is egy tündér aranyos osztályfőnökön volt, Erzsike néni, bár nem kaptam kitűnő bizonyítványt másodikban, mert azt mondta, hogy egy falusi kitűnő az ki tudja, hogy a városban majd hogy fog muzsikálni, úgyhogy jó lesz ez a jeles bizonyítvány is, ez egy kicsit fájt, de azzal érkeztem, és akkor Idegerben a 2. gyakorló iskolában énekzenetagozatra iratott be anyukám, hát különösebb zenei tehetsége meg affinitásom nem volt, de hogy a sima tagozathoz képest az jó lesz. Úgyhogy itt jártam, és 4. koromban volt, hogy fogalmazás órán viszonylag kitűnt, hogy ez nekem jól megy. Utána szépkiejtési versenyekre nevezett be az irodalomtanárnőm Pajtókné versmondó versenyre, és akkor ez alapján gondoltam, hogy a színészi pálya az egyenes út, és jó lehet nekem. De aztán végül mégsem ez lett, mert ugye én inkább a komoly szerepekhez idomultam volna, vagy azok álltak volna jobban, és hát ugye nem lehet válogatni szerep meg szerep között. Úgyhogy anyukám, amikor közigazgatási alapvizsgára készült, akkor javasolta, hogy szerinte ez így illene, és hát a jogi pálya is a szereplést azt igényli, meg a szívbeszédet, úgyhogy így kerültem jogra a Debreceni Egyetemre. Anya mindig többet gondolt rólam, mint amit valójában tudtam, megértem szerintem. Rettenetesen büszke volt, és mindig úgy gondoltam, hogy dupla és tripla annyit mond el rólam, mint amit valójában teljesített. Viszont az ennek való megfelelési vágy volt az, ami ösztönzött, hogy akkor ne okozzak már csalódást. Úgyhogy bár sosem fejezte ki, hogy csalódott volna, bármikor is bennem szerintem, ha nem sikerült volna a felvételi, akkor sem, de ő sosem fogadta el, hogyha valaminél nem volt, én mindig rosszabbnak láttam a helyzetet és az eredményt, tehát például a felvételinél is én úgy láttam, hogy nem sikerült és nem vettek föl, és aztán én fogalmam sincs, hogy hogy, amikor ő nézte meg, ő meglátta, hogy igen. És akkor érdekes, hogy nem Pestre kerültem, pedig az első helyre az ELT-t írtam be, hanem talán egy-két ponton múlott, szerintem a Jóisten intézte, hogy ahol engem műtöttek hétszer, meg visszakaptam az egészségemet, Debrecent, oda kerültem egyetemre is aztán. Másodéven volt, hogy hirdettek egy tanulástechnikai tréninget, ahol villámolvasást, meg egy kicsit más szemléletet tanítottak. És utána ugrásszerűen meglódult az, hogy hogy is kell tanulni, tehát a memória fogaskerekek, meg tényleg, hogy a tartalom jegyzéket kell megtanulni, és ezt először nem fogadtam és nem hittem el, aztán rájöttem, hogy ez tényleg mennyire hasznos. Úgyhogy megéri a szemléletváltást sokszor, ami szerintem a fiúknak születésüktől fogva megvan. Nekünk lányoknak ez nem adottság.
Egyetem után nem sokkal ismerkedtél meg a férjeddel, hiszen ti egy ügyvédirodában töltöttétek a gyakorlatotokat. Hogyan emlékszel vissza a kapcsolatotok elejére, illetve mit tudnál mondani a házasságotokról?
Különleges. Azt elmondanám, hogy elváltak a szüleim viszonylag korán, másfél éves lehettem, nem sokra emlékszem belőle, meg egy nagyon-nagyon jó nevelő apukám volt. De mindig vissza szoktam utalni az ügyfeleknek is arra, hogy szerintem nincs szép válás. Mert annak ellenére, hogy nem emlékszem csatározásokra, nem volt nagy pereskedés és ellenségeskedés, anyukám soha nem tiltott apukámtól. Apukám is a körülményekhez képest próbálta a kapcsolatot tartani velem, meg mindig éreztem, hogy szeret, bár ő focista volt, NB1-es focista, és ez a bohém élete, ez a mai napig megvan nála. Én már ezt így elfogadtam, meg így jó a kapcsolatunk, de szerintem emiatt nem engedtem senkit közel magamhoz. Tehát sem középiskolában, sem egyetem alatt barátaim voltak, fiúbarátaim is, meg vágytam mindig egy romantikus, szép szerelmi kapcsolatra, de nem volt. És szerintem ez lehetett ennek az alapja. Na hát Ákossal való megismerkedésünk az úgy történt, hogy az első találkozás alkalmával jött az irodába, az ITES ügyvéd irodába sikerült elhelyezkedni, de neki még akkor azt hiszem államvizsgái voltak. És hát felajánlottam, hogy nálam pont vannak vizsgajegyzetek, és hogy szívesen kölcsönadom, és hát eléggé határozottan és viszonylag nyersen mondta, hogy hát jó, adjam oda, de adjam meg a telefonszámomat is, mert mire ő érkezik, én már biztos ki leszek rúgva, már nem leszek ott. És provokatív volt kifejezetten, úgyhogy egy kicsit így zavart is a dolog, furcsa volt, és egyáltalán nem volt romantikus a kapcsolatunk. Hát meghívott egyszer randevúzni egy oltárira lebukkant sörözőbe, a napfénykocsma lehetett a strandbejárat mellett, én fizettem, és azt tudom, hogy egy írtózatos fejfájással mentem haza, úgyhogy algopirint kellett bevennem, mert hogy filozófiát hallgathattam, de valamiért ez megfogott. Szóval, hogy más volt, mint a többiek, hogy nem rózsával udvarolt, meg nem tudom, számokat küldött, meg nem dicsért, mert ez nekem mindig gyanús volt, hogy valami biztos nem stimmel. Szóval szerintem ez a nyersége, ez az őszintességét bizonyíthatta számomra, és egyébként ez tényleg így is van. Szóval ez egy fontos dolog így a kapcsolatunknál, hogy bele szoktam gondolni, halva ezeket a történeteket, sorsokat, amiket a munkám kapcsán hallok, hogy olyan jó szokott lenni, hogy talán, persze semmi nem biztos, de talán már nem csalódhatok benne, mert már elég sok rossz oldaláról megmutatkozott. Szóval azért azt gondolom, hogy próbatételeknek jócskán alá voltam vetve, én is kiálltam ezeket a próbákat, meg úgy őt is megismertem. Szóval azt hiszem, még azt a részét végig kísértem az életének, amikor egy nagy szerelmét, hát feldolgozta, hogy ugye nem jöttek össze, tehát így el tudta engedni, de azért ez is egy eléggé küzdelmes időszak volt, úgyhogy úgyhogy ebbe támogattam, és ezért nem egy időponttól számítjuk az együttjáráson kezdetét, szerintem. De aztán ez így kisimult valahogy. Aztán, amikor fordult a kocka, akkor meg én mondtam, hogy jó, de ki kell állni a néhány próbát, hogy a Kistályai úton laktunk, és akkor az még nem volt annyira kiépülve, de hogy haza kell, hogy kísérjen. Meg volt egy zarándoklat Csesztóvába, Lengyelországba, ahová elmentünk, vagy eljött velünk. Aztán most nemrégiben ő is mondta, hogy úgy érzi, mintha ott valami áldásban részesültünk volna, hogy ő ott döntötte el, hogy szeret, és hogy feleségül akar kérni. De hát ez is, ez a házassági kérés is egy hétköznapi nap történt az irodában végül is, és aztán...
Tehát abszolút nem egy romantikus nem. pillanatban.
Tehát így odavetett, hogy no, akkor hozzám jössz, és aztán mondtam, hogy hát jó, de hát valami foglaló, adásutai szerződésnél is kiszoktuk fejezni a szándékunkat jogi nyelven, és akkor a jogász gyűrűjét húzta az ujjamra, úgyhogy hát érdekes volt. 2007-ben volt az esküvünk, és 2008-ban alapult az ügyvédi iroda, 2009-ben pedig született a lányunk Villő. Úgyhogy ezeket így meg kellett szervezni, még akkor azért béreltük az irodát. Ákos Füzesabonyban dolgozott, tehát az ő jövedelme volt a fix. Ebből következett az, hogy majd ő lesz otthon Gyesen-Gyeden. Úgyhogy az irodát azt én alapítottam, a Medgyesi Ügyvédi Iroda kezdte meg a működését abban az évben, és aztán később vált Medgyesi és Pápai Ügyvédi Irodává, úgyhogy most már ketten vagyunk benne. Tulajdonképpen olyan, mintha nem együtt dolgoznánk, mert ő a büntető részével foglalkozik az ügyeknek, neki nincs így az irodában konkrétan íróasztala. Ha ügyfeleket fogad, persze így szokott, de én vagyok az, aki a papírmunkát, a precízebbet, a szerződéseket végzem, ő pedig hát két dolog, vagy két területen nagyon fontos szerepe van. Az egyik az ügyfélszerzés. Tényleg azt mondom, hogy nagyon jó menedzserem, olyan sokat szokott dicsérni, én ebben sajnos fukarabb vagyok vele kapcsolatban, mert hogy én csak szidom. Hogyha nem mondom ki, akkor ugye bennem marad, tehát ha már kim van, akkor már én is megkönnyebbültem, és ő tényleg soha nem válaszol vissza durván, tehát ezeket így el szokta nyelni, hál' Istennek. Nem veszi komolyan, de tehát az ügyfélszerzés tekintetében azt mondom, hogy mint amikor anyukám mondta, és többet hitt és gondolt rólam, mint ami vagyok, na Ákosnál is kicsit ezt érzem, hogy azért nagyon jó körítés szokott elköré köríteni, miközben ő jár a büntető kirendelésekben, és ott is jótékony hatású egyébként a munkája, amit végez, tehát azt nagyon szeretem benne, hogy az elveihez hű.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben dr. Medgyesi Melinda ügyvéddel pályájának kezdetéről, a házasságáról, valamint a családi életéről beszélgetünk.
Sok olyan hölgyel találkozol, akinek akár párkapcsolati problémáik is vannak, sőt, ezzel fordulnak a leginkább hozzád. Igen. Mit látsz ezeken a hölgyeken? Most akkor elsősorban emeljük ki a hölgyeket, akik válásban vannak, vagy válás előtt, vagy után vannak. Mi a tapasztalatod?
Érdekesen alakult ez így egyébként, és kicsit ilyen bélyegnek érzem, hogy vállóperes ügyvéd vagyok, de mégiscsak azt tudom mondani, hogy a polgári területtel foglalkozom elsődlegesen. Aki benne van, hát megviseli. Tehát kell hozzá szakember, szerintem, ami én nem vagyok. Tehát én nagyon szeretek erről sokat beszélni. Szoktam is mondani, hogy az első konzultáció, amikor onnan kezdünk, hogy meddig fog tartani, mennyibe kerül, mik a kimenetelek, hát az egy nagyon tömény egy óra szokott lenni, és sok konkrét jogesetből merítek, hogy milyen irányba mehetnek el a dolgok, de nem tudok elmondani nyilván mindent az alatt a rövid idő alatt, és el is szoktam mondani, hogy nincs hozzá képzettségem, tényleg csak a tapasztalatom van, meg a jó érzésem, amit így átadok, bár nem lebecsülendő abból a szempontból, hogy el is dönti azt, hogy az ügyfél engem választ-e vagy sem, vagy én tudok-e vele együtt dolgozni, vagy sem, mert szerintem ez fontos, mint egy orvos-páciens kapcsolatban, hogyha hisz és bízik bennem, akkor az már egy fél siker. El szoktam azt mondani, hogy a legerősebb fegyver, ha szereti a másikat. Jó értelemben véve, nem kell már mondjuk szerelmesnek lenni a férjébe, vagy a haragosába. De hogyha ezt a szót komolyan veszi, és úgy intézi a dolgokat, akkor ez kihat a saját ügyének az alakulására is. Ha van egy olyan lelki segítője, aki, ha szerencsés, akkor a családbölcse, édesanyja, testvér, barátnő, de ha nem akarja családon belül, mert túl elfogultak, és túl jót akarnak, és nagyon szeretik, és nem látnak reálisan, akkor meg tényleg coach, pszichológus, atya, szóval érdemes, mert én is érzem, és már láttam ilyet leírva igazságügyi pszichológus szakértői véleményben, hogy az az ügyem, ami mondjuk már 5 éve zajlik, a szakvélemény elején még a pszichológus bizonytalanul mondta, hogy igen, az ügyfelem, hát talán egy hajszányival jobb, mint a másik. És most a sok év elteltével, ahol egy eljárási hiba miatt az egész eljárást meg kellett ismételni, új igazságügyi pszichológus szakértő, természetesen költséghatékonyság jobból ugyanazt a szakértő rendelték ki, és szerintem ez egy szerencsés dolog, és most már sokkal határozottabban azt mondta, hogy fejlődött, érződik, hogy dolgozott az önismeretén, dolgozott magán az ügyfél, és most már biztos, hogy itt vannak jobb helyen a gyerekek. Ezt jó leírva látni. Mindig el szoktam mondani, hogy azért, ha helyzet van, nem csak a büntető ügyek olyanok, hogy ha rendőrség van, vagy komolyabb intézkedés, akkor lehet éjszaka is hívni, lehet hétvégén. Kérni szoktam, és azért ezt általában tiszteletbe is tartják. De most is volt hétvégén, hogy rákérdeztem meg, hogy na, akkor a nyári szünetben hogy van, és mi a helyzet, és akkor hát ugye sok kommunikációs csatorna létezik, nem is mindig van nincs összehangolva a telefonom az e-maillel, pont ezen oknál fogva, hogy azért nem minden jusson el, de nem szoktam kikapcsolni a telefont, és akkor bizony megkapom az üzeneteket.
El kell mondani, hogy te 4 gyermekes édesanyja vagy, és minden mellett, a nagyon sok munka mellett, te azért logisztikázol, a családban helytállsz, terelgeted az életüket. Hogyan tudod ezt összehangolni?
Csak törekszem rá, egyébként nem tudom 100%-osan, mindig szeretném jobban. De azért úgy összességében talán elégedett vagyok. Ez változó, a legelején azt mondom, hogy vakrepülés volt, pedig nem fiatalon szültem. 28 éves voltam, ha jól számolom. Igen, tehát talán mostanában már fiatalabbnak számít, de 2009-ben nem számított fiatalnak. Ennek ellenére akkor még egyáltalán nem voltam tudatos. Akkor azért jobban élt az, hogy na, ügyvédirodát nyitunk, karriert építünk, és akkor persze törvényszerűen szükséges a gyermek is. Vágytam rá, de még annyira nem volt olyan tudatos családtervezés. Úgyhogy hát vélő lányunk volt az, aki minden előnyét és minden hátrányát élvezte ennek, meg mi is annak, hogy mindkettőnk szülei elváltak, meg újra házasodtak. Ákosé is, meg az enyém is. Szóval Ákos volt gyesen és gyeden villővel, de nagyon sokat segített annak idején még anyukám mellett anyósom, nagymamám, másik anyósom, meg még a titkárnőnk is. Szóval voltunk körülötte egy páran, Ő nem tesz nekem szemrehányást emiatt, de nekem lelkiismeret furdalásom van, hogy az azért tényleg is anyateljes volt mindegyik gyermek. Hál' Istennek legalább egy éves korukig tudtam őket szopiztatni, ezt tudtam, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Meg azért így utólag villővel tényleg próbálom az anyalánya kapcsolódásnak is helyet meg teret adni. Ő erre nagyon fogékony, meg nagyon érzékeny. És nagyon örülök annak is, hogy nem volt féltékeny a sorba jövő kis testvéreire, mert 2,5 évente kapott még egy kisöcsit, meg még egy kisöcsit, aztán 10 év kihagyással a harmadikat. Szóval abban a logisztikázásban így tudtunk helytállni, hogy közben az iroda meg a sok segítő. Aztán sajnos az évek előre haladtával ugye már nem tudott annyi segítő jönni, mert már nincsen nagymamám sem, meg anyósom sem. Zétény kapcsán még azért azt mondom, hogy élveztük ennek az előnyeit, hogy voltak a segítők. Bölcsödések 1-2 éves koruk után lettek, tehát végül is egy pár hónap volt az, ami azért eléggé hajmeresztő módon ment. Én élveztem benne lenni, de azért voltak pillanatok. Volt egy olyan alkalom, azt hiszem akkor talán Kolos volt kicsi, hogy Tiszafüreden volt egy ügyem és tárgyalásom. És a mai napig megvannak ezek a checklisták, hogy akkor mivel indulunk tárgyalni, hogy akkor ugye bébi, teltartalékruha, esőkabát, a játékok kis könyvekkel, és akkor ugye útnak indultunk. Akkor jött Ákos is, a titkárnőm, Kolos, meg én. És akkor én tárgyaltam, és ez egy több órás tárgyalás volt, több tanút hallgattak meg, ők meg addig Tiszafüreden, a Tiszaparton ugye kocsikáztak a babakocsival. Csak amikor végeztem és telefonáltam, hogy lehet jönni, az egy kicsit gyanús volt, azért ezeket így a csápjaim leszokták tapogatni, hogy olyan röviden válaszolgatották a kérdéseimre, hogy miért nem jönnek már kocsival, hát már több óra kimaradt, már etetési idő lenne, úgyhogy én elindultam gyalog, de már majdnem a parton, ugye a gáton voltak ők, akkor találkoztunk, amikor bemerték vallani, hogy elhagyták a stuszkulcsot. Egy fél óra volt talán bizonytalanságban, a közmunkások pontot dolgoztak, akkor is megtalálták és leadták, tehát nem kell, pedig már nagyon elkezdtük a szervezkedést. Ákos felderítő volt a katonaságnál. Na, ez is egy nagyon fontos erénye és tulajdonsága, hogy a probléma megoldó képessége is határtalan. Általában a gyerekek egy éves koráig kellett így ilyen extrém körülmények között, mert azért tényleg mondom, sok helyen voltunk tárgyalni, de megoldódott. Úgyhogy ilyenek voltak benne. Aztán, ahogy elkezdték a bölcsit, meg elkezdték az ovit, akkor már tényleg csak az volt, hogy a reggeli logisztika, meg a délutáni, meg azért, és ezt mi is így tanultuk anyukánktól, és ez szerintem nagyon hasznos, hogy hogyan állóak lettek. Tehát érdekes, hogy például Kolos rettenetesen az, szerintem. Ő járni is úgy tanult meg, hogy azt hitte, hogy ma ott kellett van tartania, mint a két nagyobb tesójának, és így önállóságban is a korosztályhoz képest sokkal több mindent tud. Szóval az osztályfőnöke nagyon aggódott mindig is érte. Én, hál' Istennek, nem kellett, tehát nem volt ön és közveszélyes. Persze az iskolában azért a csibész kategóriába tartozik, de olyan megnyugvás nekem, hogy az érseki fiúkórus az egyik példa arra, hogy több órát előkészülni, meg próbákra járni, meg fegyelmezetten végigállni, meg utána segíteni a mindenféle elpakolásban, szóval hát csak nem lehet semmi mentális problémája, csibész. Úgyhogy az önállóságot kellett, hogy tanulják, mert igen, mindig mindenhol nem lehetek ott, de azért próbálkozom. Úgyhogy az nagyon jól esett most, hogy az idén ballagott 8. Zétény, és akkor én is kaptam oklevelet, mint aktív szülői munkaközösségi tag, szóval ezek a részek jók. Szerintem későn érő típusok vagyunk mindenben. Mint ahogy mondtam, hogy a házassági dolgokat, meg ezeket a romantikus dolgokat is Ákos is későn kapott rá az ízére, hogy ez mennyire kifizetődő, és mennyire kedves, és táplálkozunk belőle. Mindannyiunk családi életéből hozzuk ezt, de azt gondolom, hogy amikor a Szent Imre katolikus általános iskolába kerültünk, ott vált úgy jobban tudatossá a templomba járásunk. Az első áldozás, bérmálkozás az már utána ugye természetes volt, meg az étkezéseknél mondott ima. Tehát ezek a formalitások látszólag nem annyira fontosak, egyébként meg azt gondolom, hogy nagyon is. Meg van egy olyan szokásunk, hogy ha autóval közlekedünk, és mondjuk látunk egy szirénázó mentőt elmenni, akkor egy mi atyánkat szoktunk imádkozni, hogy minél hamarabb odaérhessen, ahová siet a mentő. Úgyhogy ezt tényleg már ilyen magul is szokta így jelezni, mondani előre. Szerintem ezek a külsőségek is nagyon jók, és egyfajta keretet adnak így az életünknek. Egyébként meg így mindent áthat. Mondjuk leginkább a probléma a kezelésünknél, vagy ha van valami helyzet, hogy mit, hogy reagáljunk le, akkor azt így elő szoktuk venni, hogy na akkor, hogy kéne ezt tényleg, ha ne csak beszéljünk róla, hanem a szerint is éljünk. Meg ha vannak így rendezvények, akkor azokra, ha van családi zarándoklat, elmegyünk, lelki gyakorlat.
Mondtad, hogy lehet, hogy idén-nyáron jut egy kicsi időd önmagadra, igen. Ami gondolom, hogy ennyi minden mellett az utóbbi években nem nagyon következett be. Szalídi oratóriumával van most lehetőséget, ha jól tudom, utazni.
Bizony.
Hogyan érzed magad, hogyan éled ezt meg, és milyen lenne most, hogyha gyerekek nélkül, család nélkül utazhatnál, hogyan utaznál, milyen szívvel, milyen lélekkel?
Hatalmas megtiszteltetés volt, amikor megkaptam ezt a meghívást, hogy ha tudok, akkor menjek el, és hálás vagyok Ákosnak is, amiért ilyen dolgokat megengedhetek magamnak. Nem jellemző, nem szoktam, annyira nem is vágyom egyébként. Most Magor kapcsán szokott az, vagy azt vettem észre, hogy vele azért nagyon ki van maxolva, vagy amikor tudunk, együtt vagyunk. Ő is igényli, ha vasalok, ott legúzik a lábamnál, ha az irodában vagyok, itt van mesétné, szól, nagyon össze vagyunk így kötve. Még ő az egyetlen, aki nem is aludt soha anyukámnál, tehát pár órára már, meg talán egész napra már rád bízva, de egyébként nem. Hát 3 éves elmúlt, szóval most így úgy gondolom, hogy jó lesz neki is egy kicsit, nem is árt, így az önállósodás véget. Szóval el vagyok engedve, és nagyon várom, és vágyok rá, mert hogy azért ez nem csak egy klasszikus utazás lesz, hanem egybekötve zarándoklattal, imádsággal is. Ezen a helyen már Villő volt, ő már ebben a megtiszteltetésben egyszer részesült saját korosztályával, és nagyon örülök neki, hogy fontosnak érzik azt is, hogy mi vagyunk, mi a hátteret biztosítjuk és segítünk, és akkor ez egyfajta viszont hála, mert tényleg jelképes a hozzájárulás, amiért mehetünk, de nagyon kiváltságnak érzem, meg akik jönnek is, mind olyanok tényleg, akikkel már ismerjük egymást, találkoztunk, és hogy nagyon bízom benne, és tudom, hogy jó lesz. Tehát elképzeltem magunkat, mondjuk ilyen filmbe illően, először azt hittem, hogy ugye kis busszal megyünk, hogy apátákkal együtt, hogy ez beöltözöttekkel milyen menő, de akárhogy is lesz, szóval jó lesz.
Nagyon jó utat kívánok neked, és nagyon jó feltöltődést ezen az arándok után, és köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Nagyon köszönöm, én is, hogy beszélhettem.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban dr. Medgyessy Melinda ügyvéddel pályájának kezdetéről, a házasságáról, valamint a családi életéről beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok! Adásunkat szerdán 21 óra 5 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
A remény hírnökei. Ítélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Műsorunkban az Élet Szent, a Szent Janka életét bemutató kiállítás kapcsán az életvédelemről lesz szó. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
A remény hírnökei. Értékünk az ember.
Az Élet Szent. Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka, feleség, édesanyja, orvos, az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjének életét bemutató kiállítás az Egri Bazilikában augusztus 30-áig látogatható. A Szent Janka kiállítást Egerbe a Szent Orsolya Bencés Iskola Központ kollégiuma vezetősége hívta meg. Bíró Péterné Illés Virág kollégium vezetőt kérdezzük. A Szent Orsolya kollégium miért hívta meg az Élet Szent, Szent Jankáról szóló kiállítást Egerbe?
Nem is tudom, hogy jól fog-e hangzani, de igazából véletlenül. Mert hogy a kollégiumban évek óta van egy női példaképek program, és idén ennek a keretében édesanyák életét dolgozták fel, a lányok szent életű édesanyák életét. És az egyik ilyen édesanya, akit a lányok választottak, a Gianna Beretta Molla, vagy hát most már magyarul Szent Janka élete volt. Úgyhogy a lányok készítettek róla egy posztert, egy PPT-t, amit egy estéma keretében bemutattak, és így került a kollégiumunk kapcsolatba Szent Jankával. És Bestes Erzsébet tanárnőnk pedig, amíg segítette a lányok munkáját, ő is utána nézett Szent Janka életének, és rátalált a Szent Janka imakörre, és a honlapon látta, hogy van egy ilyen Szent Jankás kiállításuk. És innen jött az ötlet, hogy hát akkor milyen jó lenne nálunk is egy ilyen Szent Janka kiállítás, vegyük fel velük a kapcsolatot. És így jött az ötlet, hogy akkor egy Szent Janka kiállítást kellene hozni. Eredetileg mi a kollégiumban gondoltuk, de hát aztán kiderült, hogy azért ez egy nagyobb szabású kiállítás, és hogy úgy lenne igazából illő és üdvös, méltó és üdvösséges, hogyha ettől egy szebb teret találnánk neki, és így került a bazilikába Szent Janka, Csizmadia István plébános atyával felvettem a kapcsolatot, és ő segített, és örömmel fogadta ezt a kiállítást a bazilikába, a Jézus szíve kápolnába.
A lányok hogy vélekednek Szent Jankáról? Milyen visszajelzéseket kaptál tőlük, amikor mondjuk ők is megismerték az ő életét?
Én azt gondolom, hogy Szent Janka éppen egy olyan szent, aki közel kerülhet a fiatal lányok szívéhez is, hiszen nem egy középkoria, vagy akár a legendák homályába tűnő szent, hanem nagyon modern. Azt gondolom, hogy ő már a modern nőnek a képe valahol, hiszen igazából az ő életében pontosan azok a dilemmák jelennek meg, amikkel majd lassan ők is fognak a saját életükbe találkozni, a hivatás, az anyaság, férjhez menetel, a Szent Janka igazából nem olyan fiatalon ment már férjhez. Úgyhogy nagyon is megtalálhatják azokat a pontokat, ahol az ő kis életükbe tudnak azonosulni a Szent Janka életével. És hát mi is biztatjuk őket a Szent Janka példájának a nyomán, hogy ahogy a Szent Janka is tudatosan készült a házasságra, az anyasságra, hogy ez az út előttük is nyitva áll, hogy imádkozzanak a jövendőbeliekért, hogy készüljenek arra, hogy édesanyák legyenek, hogy egyszer méltó párja legyenek a férjüknek, az életük társának.
A Szent Janka kiállítás keretében szentmisét mutatott be az Egri Bazilikában Szenes István atya, Pócs Petri plébánosa, a Viannei testvérek a Tisztuló Lelkekért közösség vezetője. Szentbeszédében mosolygó szentnek nevezte Szent Jankát, aki mindig mindenben, az élet legapróbb dolgaiban is Isten akaratát kereste, a gondviselésben feltétel nélkül tudott bízni. A Szent Mise végén két tanúságtétel hangzott el arról, hogy Szent Janka pártfogása és közbenjárása hogyan mentette meg két magzat életét. Komsa Réka édesanyát kérdezzük. Az Élet Szent című kiállítás megnyitóján beszélgetünk. Most egy tanúságot tettél itt az Egri Bazilikában. Szent Jankáról szól ez a kiállítás. Gianna Beretta Molla, lehet, hogy úgy jobban ismerik a nevét. Ő az édesanyáknak, a magzatoknak a védőszentje. A ti életetekben ő hogyan jelent meg, mikor jelent meg az ő közbenjárása?
Három kislányunk van, és a harmadikat, amikor vártuk, akkor hát azt mondták, hogy ez egy méhen kívüli terhesség, és egy sürgősségi műtétre van szükség, és altatásban meg is történt ez a műtét, eltávolították a petevezetékét, amiben mondták, hogy volt a méhen kívüli terhesség, és ugye másfél nap benfekvés után, amikor haza kellett mennem a kórházból, akkor kiderült, hogy még mindig várandós vagyok, és akkor diagnosztizálták a magzatot méhen belül. És hát nyilván ez egy nagyon lelkileg, testileg nagyon megpróbáló időszak volt számunkra, mert ugye ez elvileg nem egy egyedi eset, de azért rendesen fölforgat az életünket, és aztán egy barátunk mondta, hogy imádkozzatok Szent Jankához, mert ő a veszélyben lévő magzatoknak a védőszentje. Kikerestünk egy imát, és ezt esténként mondtuk. Aztán azt is mondták a Zsuzsiról, mi a harmadik gyermekünk, hogy valószínűleg nem lesz egészséges, és hát ez egy végtelen fájdalom és teher volt számomra, és úgy éreztem, hogy nem bírom elviselni, bár egész életemben azt gondoltam, hogy minden gyermeket elfogadunk, akit csak ad nekünk a Jóisten, és a férjem Peti nagyon támogató volt ebben, tehát tényleg egy kősziklaként állt ott mellettem, és a közösségünkben egy lelki nap alkalmából templomban imádkoztam, és azt kértem a Jóistentől, hogy vegye el ezt a terhet, mert nem bírom vinni. És egy nagyon erős megélésem volt, bár keresztény családban nőttem föl, de ez volt az a pillanat, amikor azt éreztem, hogy nagyon közel van hozzám az Isten, mert ebben a kérés sorozatban, hogy vegye el tőlem ezt a terhet, egyszer csak azt mondtam, hogy Uram, csak annyi terhet adja, amennyit elbírok viselni. És nagyon szép pillanat volt, mert ezt nem mondtam a tanúságtételben, besütött a nap, és az oltáron lévő keresztnek az árnyéka az nagyon szépen látszott az oltárképen. És hát innentől kezdve hatalmas kételkedve vártuk a kisbabát, és magánkórházat választottunk a szülés helyszínéül, mivel engem nagyon megviselt ez a műtét és a tortúra, ami ezzel járt, és pünköst hétfőn volt a szülésdátuma, már nagyon túlhordtam őt, és mivel pünköst hétfő is volt, meg a magánkórház is az ügyeleti rendszerben dolgozott, nem tudtam, hogy ki lesz ott, de előtte pár nappal megkérdeztem, és akkor mondták a nevét az orvosnak, és én falfehér lettem, mert kiderült, hogy az az orvos, aki elől menekültem, és akinek semmi köze nincs ahhoz a magánkórházhoz, csak pünkös hétfő volt, és ezért nem volt elég szülészorvos, ezért valaki behívta. És akkor hazamentem, és mondtam férjemnek, hogy itt ezt nem tudom, hogy ez most mit csináljunk, és mondta, hogy hát ez elől nem lehet, ennek nem lehet hátot fordítani, mert ez egyszerűen nem lehet véletlen, és hogy nem tudjuk, hogy a Jóisten mit akar tenni az életünkbe. Úgyhogy elmentünk pünkös hétfőn szülni, az orvos is lefagyott, mikor meglátott, vagy nem ránk számított. És egy nagyon nehéz szülés volt, minek után megszületett Zsuzsika egészségesen, és azóta is egy kicsattanó élet. És miután lecsillapodtak a kedélyek, akkor kezdtem el Szent Jankával foglalkozni, hogy ő mekkora hatalmas lehetőség szerintem a mindennapjainkban, mert egy nagyon elérhető, egy nagyon közeli, egy mai szent, aki ugyanúgy édesanyja, mint én vagyok, ugyanúgy nem alszik éjszaka, ezt leírja szerelmes levelekben nagyon szépen, ezt érdemes elolvasni a férjével a levelezését. Tényleg nagyon-nagyon közel éreztem magamhoz, és nagyon sok mindent adott, és aztán egy hívást is, hogy ezt a történetet megosszam. És amikor erről beszéltünk, akkor elkezdtem beszélni, akkor mindig elmondtam, hogy nem tudom, hogy mit akart ezzel a Jóisten az én életembe, hogy kinek kellett ez az egész, hogy az orvosnak kellett, vagy a szülésznőnek, vagy nekem, vagy nem tudom, hogy kinek. Most így három év táblatából azt tudom mondani, hogy az én életemben hatalmas változásokat indított, bár keresztény embernek tartom magam, most kezdtem el tanulni, kérni és bízni az Istenben, és olyan emberek közé vezérelt Szent Janka, úgy érzem, akik folyamatosan hozzátesznek a hitemhez és a hitemnek a mindennapi megéléséhez.
atyánkát értünk, adtad Isten nékünk. Példájú ragyog minden nemzedéknek. Hallgass meg, kérünk, közben járására kéréseinket. Szent Janka szíve élő hittel éget, cselekvésre hív minden ifjú lelket. Adja meg nekik hűsies kegyelmét, a Jézus Krisztus. Szent Janka fénye, családok reménye, házasságában kitűnik erénye. Őtárs és anya, Isten tetszésére, dicsőségére. Szent Janka buzgón életét áldozta, gyermekeért ért, hogy így megtarthassa. Dicsérjük érte mennyei atyánkat, állatett szívvel. Szent Janka anya, magzatoknak őre, a szűz anyával kell a védelmünkre, hogy hirdettessék az élet szentsége minden világon. Szent Janka szolgál, betegeket gyógyít, értünk ajánlja tetteit, imáit. Meglátva bennük az Istennek fiát, a Jézus Krisztus. Szent Janka vágya, hogy a jó pásztornak gyermeket adjon földi munkatársnak. Teljesítse most ezt a kívánságot, a Jézus Krisztus. Áldjuk az atyát, vele egy szülöttjét, és a lelket is háromnak egységét, hogy bőven ossza kincseit a szentnek sokak üdvére. Amen.
Lukács Krisztina a Szent Janka imakör egyik alapítója és a Magyarországi Billings Központ vezetője és férje Lukács László gépészmérnök, cégvezető, a Pietro Molla férfi imaszövetség tagja, négy gyermek szülei. Most harmadik gyermekükkel, Lukács Jankával beszélgetünk, aki 19 éves és az ő életében is közbenjáró Szent Janka. Az életszent kiállításon beszélgetünk itt Tegerben a Bazilikában, ez a kiállítás nyár végéig megtekinthető, Szent Janka életéről szól. Szent Janka, miben lehet példakép a fiatalok számára, de kezdhetjük azzal is, hogy neked miben példakép, milyen embernek ismerted meg Szent Jankát?
Számomra, és ez ugyanakkor egyaránt már mindenki számára is lehet egy nagyon nagy erő, hogy Szent Janka igazából nem volt más, mint a többi ember. Egy átlagos édesanyja volt, aki nagyon elhivatottan szerette a gyermekeit és a férjét is, és a saját életét. Szerintem ez nagyon fontos kiemelni, mert manapság a fiatalok saját magukat sem tisztelik annyira, mennyire kellene. És ő tisztában volt az értékeivel, ő nagyon szeretett élni, nagyon szeretett sportolni, imádkozni, a gyerekeivel lenni, a férjével lenni. És engem ez motivál, hogy minél jobban tudjak ráhasonlítani ezekben, mert nem mindegy, hogy éljük le az életünket, hogy szomorúak vagyunk, vagy teljes életet élünk.
Igen, és hogy a tanúságtételben elmondtad a te megszületésedben, Szent Jankának nagyon fontos szerepe volt, már a szüleid erről beszéltek az előző percekben. Te mikor tudtad meg, mikor mondták el neked a szüleid, hogy te végülis csodával határos módon születtél meg egészségesen?
Hát szerintem 13-14 éves lehettem, mert édesanyám mindenképp meg akarta várni, hogy már felfogjam a történetet, hogy kicsit már azért elkezdjek kamaszodni, és amikor azt mondja, elmesélte nekem, egyszerűen nem tudtam hova tenni, így olyan különlegesnek éreztem magam, hogy ennyire konkrétan egy karnyújtásnyira voltam, vagy anyukám volt, vagy még mindig vagyunk Szent Jankától, és nagyon vagány érzés volt, amikor ezt anya elmesélte, és igazából hálatelt volt a szívem, hogy édesanyámat végigkísérte ebbe a borzasztó nehéz időszakában.
Amikor imádkozol a szentekhez, meg általában imádkozol, akkor gondolom Szent Jankához is imádkozol?
Igen, szoktam hozzá is imádkozni. Igazából nincs ilyen konkrét napi rutinom, hogy mikor kihez imádkozok. Mindig máshoz szoktam imádkozni, most azon vagyok, hogy minél több szentnek megismerjem az életét, mert rengeteg szentet nem ismerünk még szerintem, akikről fogalmunk sincs, és szeretném az összes szentnek megismerni az életét, a történetét, hogy miért lettek szentek, hogy milyen jó dolgokat csináltak. Úgyhogy én most igazából kicsit ebbe vagyok, hogy próbáljam a szenteket közelebb hozni magamhoz, és számomra most a legfontosabb, elég kavalkádos most az életem, mert dolgozok, majd szeptemberben megyek egyetemre, és eléggé össze-vissza vagyok sok helyen, és igazából nekem az a legfontosabb most, hogy saját magamat nyugalomban megtaláljam, és ezt összekössem Istennel és a szentekkel is, mert hogyha nem kérünk valami nagyobbtól valamilyen segítséget, egyszerűen egyedül emberek képtelenek vagyunk élni.
Hogy mondtál egy idézetet Szent Jankától a tanúságtételed végén.
Igazából ez volt az első ilyen tanúságtétel, amiről is szó szerint elmondtuk, hogy na, ez egy tanúságtétel. Nagyon sok beszélgetésem volt ilyen hittantáborokban, egyébként az iskolában is rengeteg embert próbáltam jó útra csábítgatni. Hát igazából nekem ez egy kicsit mérföldkő is volt, meg kicsit az is volt, hogy a saját félelmemet leküzdöttem, mert nagyon szeretek beszélgetni ilyen kisebb csoportokban, vagy kisebb emberek előtt, így, hogy kiállni egy tömeg elé még egyébként nem nagyon volt. Úgyhogy büszke vagyok magamra, hogy megcsináltam, és remélem, hogy sok embernek segítettem, mert tényleg azt szeretném kiemelni, hogy ezek nem különleges, hatalmas dolgok, hanem ezek egyszerű, hétköznapi dolgok, és amit István is mondott a prédikációjában, és ez egy nagyon fontos, hogy Szent Janka azért volt különleges, mert ő nem az, hogy nagy dolgokat csinált, hanem ő az élet minden egyes apró pillanatában megragadta azt, hogy miért lehet akkor boldognak lenni. És szerintem ez az, amit mindenkinek tovább kell vinnie magával az életében. Igen, és az idézet pedig: szilárd elhatározásom, hogy mindent Jézus iránti szeretetből teszek. Minden munkámat és fájdalmamat felajánlom neki.
Köszönöm szépen neked a beszélgetést, és Isten áldja életedet.
Köszönöm szépen.
Thank you.
Kedves hallgatóink, műsorunk folytatásában Szent Gianna Beretta Molla, azaz Szent Janka, és férje Pietro Molla Szerelmes Levelek című könyvéből, a levelezéseikből hangzanak el részletek. Előjáróban annyit. Gianna és Pietro 1954 végén ismerkedtek meg, pontosabban a szeplőtelen fogantatás ünnepén. Az évben utoljára egy balett előadáson voltak együtt a Milánói Szkálában, és 1955 elejétől kezdtek el összejárni. A leveleket felolvassa Sinkovics Andrea és Tikovics Ernő.
Stockholm, 1955. január 12. Kedves doktornő, az egymást szünet nélkül követő látogatások, értekezletek, ráadásul a vége láthatatlan és fárasztó északi ceremóniával megtartott bankettek csupán napi néhány órát hagytak pihenni egészen ma estig anélkül, hogy megújíthattam volna magának leghevesebb és legillőbb köszönetemet az együtt töltött csodálatos estéért. Ezekben a napokban nagyon gyakran eszembe jutott az az este. A munka ezen az utamon a lehető legjobban alakult. Péntekig be fogom fejezni, és úgy tervezem, vasárnapra vagy hétfőre hazatérek. Az ég szinte mindig derűs volt, még ha a fényei halványak voltak is napkeltétől napnyugtáig. Nap szinte végig volt, még ha oly távolinak is tűnik. Hó mindenütt, de a hideg nem volt olyan nagy, mint amire számítottam, csak néhány fokkal a fagypont alatt. Hazatértemkor el fogom mesélni magának utazásom érdekességeit. Szívélyes üdvözlettel, Pietro Molla.
1955. február 21-én a következő levelet írta Gianna Pietrónak. Drága Pietro, bocsáss meg, hogy írásom határozottan azzal kezdem, hogy keresztneveden szólítalak és tegezlek. A tegnapi találkozás után, melyen mindketten megnyíltunk egymásnak, úgy gondolom, tovább léphetünk a bizalomnak erre a fokára, mely segít majd jobban megértenünk és szeretnünk egymást. Igazán szeretnélek boldoggá tenni, és az lenni, akire vágysz. Jó, megértő és kész az áldozatokra, melyeket az élet megkövetel tőlünk. Még nem mondtam neked, hogy én mindig is szeretetre éhező és nagyon érzékeny teremtés voltam. Amíg éltek a szüleim, elég volt nekem az ő szeretetük. Aztán továbbra is az Úrral egységben maradva és neki dolgozva éreztem, hogy szükségem van anyára. Meg is találtam őt abban a kedves apácában, akiről tegnap beszéltem neked. Most itt vagy te, akit már most szeretek, és szeretném egy valóban keresztény család megalakításának szentelni magam. Szia, drága Pietro, bocsásd meg a bizalmasságot, de én ilyen vagyok. Viszlát, szeretettel, Gianna.
Magenta, 1955. február 22-e, kedd. Én édes Giannám, többször is elolvastam leveledet és megcsókoltam. Számomra egy új élet kezdődik, a te nagy és elhitott szeretetedé és a te ragyogó jóságodé. Kezdjük el szeretetünk életét, szeretlek én édes Giannám. Nagyobb és kívánatosabb kegyelmet nem is adhatott volna a szűzanya, az én kedves Pontenuovói templomacskámban lévő jó tanácsanyja, akihez fohászkodtam. Oly nagy szükségem volt erre, és úgy vágytam a szeretetre és egy saját családra. Most már itt vagy nekem te, a te szereteted és ajándékod, és én boldog vagyok. A szeretetem érted van, és veled szeretném családomat megalapítani. Én is boldoggá akarlak téged tenni, és szeretnélek teljesen megérteni. Bocsáss meg, hogy nem hagytam magam megelőzni a bizalmasságban. Köszönöm a segítséget és a bizalmat minden szeretetemmel, Pietro.
A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, műsorunkban az élet szent, Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka életét bemutató kiállítás kapcsán az életvédelemről volt szó. A tárlat az Egri Bazilikában augusztus 30-áig látogatható. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
A Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510610-es számon, e-mailt pedig az infokukat szentistvánradio.hu címre küldhetnek.